a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa a Gemelli Klinika orvosai előírásait követi a Vatikánban is, mielőbbi felépülése érdekében, közölte a Szent Cég. A Vatikánba való visszatérése óta a Szentatya reggelente szentmisét koncelebrál a Szent Márta házban, egyelőre korlátolt számban fogad látogatókat. Az általános audienciát nem tartotta meg, és a pápa helyett a Szent Cég államtitkár Pietro Parolin fogadja a Vatikánba érkező Andrzej Duda lengyel államfőt. Az amerikai-orosz megállapodás világosan kimondta a Magyarországra irányuló energiai infrastruktúra támadásának tilalmát, ami egybevág hazánk nemzeti érdekeivel, mivel így jelentősen mérséklődtek az ellátásbiztonsági kockázatok, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában. Szijjártó Péter, Alekszandr Novák és Denis Manturov orosz miniszterelnök helyettesekkel, Jurij Uszakov államfői tanácsadóval és Mihai Degtyarev orosz sportminiszterrel tárgyalt. Arról számolt be, hogy magyar szempontból a legfontosabb kérdés most az, mikor ér véget az ukrajnai háború, mikor tér vissza a béke Közép-Európába. Ebből a szempontból jó hírt tudok megosztani, ugyanis az amerikai-orosz béketárgyalások jól állnak, jelezte a tárcavezető. Érvényben marad az orosz elnöki parancs, amely a kihirdetett moratórium értelmében megtiltja az ukrán energetikai létesítmények elleni csapásokat, és az orosz hadsereg ezt végrehajtja, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint Kijev viszont, a moratóriummal szembeszegőve, megpróbált csapást mérni orosz energetikai létesítményekre. Az ukrán vezérkar visszautasítja, hogy erői oroszországi energetikai létesítményeket támadtak volna. Amennyiben más az ár és top alá nem tartozó termékeknél emelkedés következik be, akkor szélesíteni fogják a rendelkezésbe tartozó termékek körét, mondta el a nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán. Nagy Márton arra a felvetése, hogy hogyan hatott az árcsökkenés az egyes élelmiszerekre, azt felelte, az átlagos csökkenés 17,7%-ennél az 1000 terméknél 874 lett olcsóbb. Mintegy 17 ezeren igényelték már a munkáshitelt, közülük 13 ezer kérelmezőnek folyósították is az indulás óta eltelt 3 hónapban, mondta el a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért fiatalokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Varga Bajusz Veronika ismertette, a fiatalok átlagosan 3 millió 900 ezer forintot igényelnek, a maximálisan felvehető 4 millióból, és a felmérések szerint főként vállalkozásra vagy lakhatásra fordítják. Benyújtották a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj adómentességéről szóló törvényjavaslatot a parlamentnek fideszes és KDNP-s képviselők. Eszerint idén július 1-től a csecsemőgondozási díjat, a gyermekgondozási díjat és az örökbefogadói díjat mentesítik a személyi jövedelemadó alól a kisgyermeket vállaló családok anyagi biztonságának erősítéséért. Ezzel a kisgyermekes anyáknál, valamint családoknál több pénz marad, írják a törvényjavaslatban. Azt is rögzítik, ha valaki egyidejűleg többféle ellátásban is részesül, akkor a kedvezmény mindegyik után érvényesíthető. Elérhető a vidéki nyugdíjasok számára a 3 millió forintos otthonfelújítási támogatás, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az 5000 fő alatti kis településeken élő nyugdíjasok legfeljebb 3 millió forint vissza nem térítendő támogatásban, valamint maximum 6 millió forintos kedvezményes kamat támogatott hitelben részesülhetnek. Legalább 23 milliárd forintnak megfelelő amerikai kormányzati és Európai Uniós forrás kaptak a Magyarországon működő politikai nyomásgyakorló szervezetek, közölt a Szuverenitásvédelmi Hivatal az MT-vel. A szervezet folyamatosan monitorozza az új amerikai kormányzat által nyilvánosságra hozott információkat, valamint az uniós pályázatok újabb eredményeit. A Magyar Nemzeti Bank igazgatósága május 1-i hatállyal Tóth Tibort jelöli a budapesti értéktőzsde vezérigazgatójának, jelentette be a jegybank. A korábbi makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár Vég Richárdot váltja a BT-nél. Újabb helyen Levéltelepülés egyik szarvasmarha telepén jelent meg a ragadó száj és körömfájás. Az országos főállatorvos a Győr-Moson-Sopron vármegyei esettel kapcsolatban elmondta, a 3000 állatot előbb vakcinázzák a vírusürítés csökkentése érdekében, majd le kell ölni őket. A környéken kezdeményezte a házi vágásokat is a járvány terjedésének megakadályozása érdekében, ismertette Pásztor Szabolcs az Inforádióban. Szlovákia lezárja a kis határátkelőit Magyarországgal a száj és körönfájás miatt. A nagy határátkelőkön fertőtlenítő kapukat alakítanak ki, ott minden áthaladó járművet fertőtleníteni fognak. Március végéig több mint 10 000 mezőgazdasági termelő részesül a tavaly keletkezett káresemények után mintegy 30 milliárd forint mezőgazdasági kárenyhítő juttatásban. A kifizetéssel érintett terület meghaladja a 260 000 hektárt, ismertette az Agrárminisztérium. Végül az időjárásról. Északon a gomoly felhők mellett több órára kisüt a nap, délen majd zártabb lesz a felhőtakaró és esőzápor is előfordulhat, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-8, napközben aztán 16-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának. Az esti stáb tagjai: Debnár Ádám hírszerkesztő, Bartók Beáta zenei szerkesztő, Kvasszinger Jenő technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. Elsőként Szabó Magda Pilátus című regényének 10. részét sugározzuk, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban Pucsnagy Boglárka kozmetikus sminkes hivatásáról és a bőrápolásról, valamint a sminkek elkészítéséről mesél. 21 órától 22 óráig Rádiónk Tokai frekvenciáján Borgula Andrással, a Gólem Színház alapítójával beszélget Farkas Éva. Ugyanebben az órában Rádiónk kisújszállási műsorán előbb a fiatalok jövőjéről hallanak beszélgetést a történelmi keresztény egyházakban. Majd Fehérvári Őrs Jákó, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora, és Guba András, a Szapiencia Innováció és Hálózatok Intézetének vezetője, a belső békéről és harcról beszélget. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melynek első felében Wagner Viktória szociális testvére emlékezünk, egy életéről rendezett konferencia kapcsán, majd beszámolunk a mezőkövesdi szentségimádási órák sorozatáról, és szólunk környezetvédelmi és államszimulációs versenyekről. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató a példaképekről beszélget tanítványaival. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című regényének 10. részét Györgyi Anna olvassa fel.
Szabó Magda Pilátus. Soha életében nem volt ennyi ideje. Mióta csak megvolt, mindig kitöltötték a tennivalók a napját. Estére nem kellett ringatás. Fiatalasszony korában hiába volt mellette segítség, egyre kínsürgött a konyhában, vagy maga is nekiállt főzni, takarítani. Emma néni hajdan folyton ugratta. Mámor volt, esztelen gyönyörűség, hogy a maga portáján van végre, ahol akkor takarítanak, amikor ő rendeli, és mindenféle hasznos tevékenykedés indult meg a szavára. Amikor Vince elvesztette az állását, és ő cseléd nélkül maradt, rázúdult minden, a gyerekkel való bajlódás is. Öregkorára úgy beleszokott már, hogy maga intézzen mindent maguk körül, hogy Vince rehabilitációja után is csak a legnehezebb munkák elvégzésére fogadott valakit. Fát már nem hordott fel, nem állt oda ágyneműt mosni, és a nagy takarításnál inkább csak vezényelt. Vince, míg épp volt, segített neki. Vince sose választotta szét az életet asszonyi és férfi tennivalókra, és Antal is segített, pedig az orvos volt, nem nyugdíjas, mint Vince. Antal azt mondta, őt pihenteti a házi munka, még a padra is feljárt teregetni, sokkal szebben, egyenletesebben kifeszítette a száradni valót, mint Mála, aki mosni járt hozzájuk. Az öreg asszony is szerette a háztartással járó vesződést. Egy-egy jó ízű ebéd vagy megtakarítással végzett hónap után mindig diadalt érzett, mintha a ház körül láthatatlan istenkék éltek volna, gonosz istenkék, akiket havonta le kell győzni, mert folyton csak fondorkodnak, odakozmálják az ételt, eláztatják a téli tüzelőt. Mikor valami hibátlanul sikerült, úgy érezte, a gonosz istenkék leverten és megszégyenülten elsompolyogtak a ház körül, s valami barlang fenekén panaszolják egymásnak a kudarcukat. Mióta persze minden rendbe jött körüttük, Vincét rehabilitálták, s kúriai, bírói nyugdíjat állapítottak meg neki, Iza meg orvos lett, nem lett volna már szükségük az istenkék elleni harcra, több pénzük volt, mint amire szükségük vagy igényük lett volna. Ám az öreg asszony megszokta a takarékoskodást a szűk esztendőkben, s ugyanúgy ravaszkodott, törte a fejét egy forint miatt, mint amikor ez még valóban problémát jelentett a háztartásban. Vince mindig megdicsérte érte. Érezte, hogy méltányolnia illik azt az ártatlan diadalt, mely egy-egy hónap végén az öreg asszony arcán ragyogott, mikor összecsukta a kockás füzetet, amelybe a kiadásait feljegyezte, s a lepedők alatt rejtőző gyerekkori emlékkönyv lapjai közé becsúsztatott valami papírpénzt. Most nem volt háztartás, beosztás, gondok, ismerős kofákkal való tárgyalás, a piac gondos megszemlélése, a mérlegelés megveheti-e valóban a hibátlan almát, vagy csak a másodrendűt. A ruhaneműkért folytatott harc is befejeződött. Nem volt már ellenfél, akinek markai közül ki lehetett ragadni a foszlányokat, s egy óvatlan pillanatban, míg nem figyelt rá, új gallért remekelni valami régi ingre. Voltak éppen megszűnt minden. Izát reggeltől késő délutánig nem látta, s ha haza is jött, épp csak hogy beköszönt. Megérdeklődte, hogy érzi magát, aztán sóhajtott, milyen jó, hogy nem kell már idegen arcokat látnia. Itt hol lehet? Beült a szobájába, olvasott, vendéget várt, vagy vendégségbe készülődött, színházba sietett, zenét hallgatni, néha meg leült az íróasztalhoz, szakkönyveket tanulmányozott, cédulázott, cikket írt. Iza minden funkciójához, a pihenéséhez épp úgy, mint a munkájához, csend kellett. Az öreg asszony sose szeretett valami nagyon rádiót hallgatni, de ahogy a gyász zenétiltó első 6 hete eltelt, s mindig egyedül volt és munkanélkül, ráfanyalodott, rá is szokott. Valami keserves és boldogító elégtétellel érezte esténként, hogy éppen abban az időben, amikor a műsor a legérdekesebb, nem kapcsolja be a rádióját. Lemond a szórakozásról, hogy ne zavarja a lányát. Legalább ebben tehessen a kedvére. Kimondhatatlanul szeretett volna tenni érte valamit, csak sose volt alkalma rá. Főztjére, kávéjára nem tartott igényt, arra sem, hogy megoszta vele a vendéglátás gondját, pedig felajánlotta, hogy szívesen összebarátkozik Iza ismerőseivel. A lány megköszönte, és elhárította az ajánlatot. Azt mondta, hozzá mindig olyankor jönnek látogatók, amikor az öregasszonynak már ágyban a helye. Néhányszor, míg a lánya rendelőintézetben volt, és Teréz már elment, oda settenkedett az asztalához, kinyitotta a dossziéit, megpróbálta kitalálni, mivel foglalkozik Iza, s valami ártatlan reménnyel még a szakkönyvek közül is magával vitt egy párat a szobájába, abban bízva, hát ha elleshetne valamit Iza mesterségéből. Nem többet, csak annyit, hogyha hirtelen valami könyvre vagy folyóiratra volna szüksége, oda vihesse neki, míg dolgozik, ne kelljen azért sem felállnia. Ám Iza könyvei franciák voltak és oroszok, még a címüket se tudta elolvasni. Feljegyzésein is hiába erőltette a szemét, a jelzéseken, rövidítéseken nem tudott eligazodni. Meg sem említette a lánynak, mit tervezett. Még csak azokat az apró szolgálatokat sem merte ellátni körülötte már, amelyek egyszerűek voltak. Teli hamutartók kiürítését, vagy a szoba rendbe rakását, ha Izát hirtelen elhívták valamerre. Egyszer a kávézatszal meg a csikkekkel együtt egy mokkás kanalat is a szemétbe szórt. A házmester hozta vissza másnap, s Teréz olyan kommentárral tette le elébe, hogy félt azon túl kidobni még egy hervat virágcsokrot is. Egyáltalán rendkívül félt Teréztől. Az ablakból a József körútra látott. Legtöbbször azzal töltötte az időt, hogy odahúzta Vince székét az ablakhoz. Bámulta a járókelőket, az autóbuszok pisze orrát, a lámpajelzéseket, a két házsor közé feszített, hálón lengő moziplakátokat. Úgy figyelt meg mindent, hogy közben semmi köze nem volt a látottakhoz. Gicára gondolt, a palást készítőre. Milyen kevés munkája van mostanában, pedig beszépipar az övé, nem egyszerű úgy összefogni a palástok redőzetét a vár részen, hogy sehol se maradjon felesleges ránc. A lenti utcakép nem mondott neki semmit, hiába nézte. Néha Teréz rászólt, hogy gyönyörű idő van, menjen levegőre. Ilyenkor engedelmesen felöltözött, lement a Rádai utca sarkáig, a terecskéig, ott leült, nézte a homokozó gyerekeket, de teljesen valószínűtlennek érezte az egészet, hogy itt jár, üldögél, nézeget. Nem látta értelmét, miért is teszi. Teréz jó akarata, mellyel egészségét őrizte, kárba veszett, mert a séták alatt beszívott friss levegő előnye nem állt arányban azzal az izgalommal, hogy el kellett mennie egy kereszt utca előtt, amely előtt nem állt közlekedési rendőr. Megvárnia a sarkon a lámpa zöldjelzését, s elbaktatnia a térre, míg mellette villamos száguldott, autók rohantak. A tér maga viszont elég valószerű volt, főleg a galambok miatt. A galambfalka valamiképpen kapitányra emlékeztette, egy idő múltán már morzsát is vitt magával, s azt képzelte, egy gyűrűs nyakú, kékszemű galamb megszerette őt, mert gyakran odaszállt mellé a padra. Más vénasszonyok is sütkéreztek ezen a téren, sőt vénemberek is, Vince formájúak. Nyakukon lötyögött a bőr, s a szokatlanul meleg tavasz ragyogásában is gyapjúsá volt a torkuk körül. Az öreg emberek újságot olvastak, vagy csak ültek, behuny szemmel a nap felé fordították a fejüket, és gondolkoztak, mint ő. Lassanként megszokta, megkedvelte a teret. Még nem volt park rajta, csak az ígérete. Kertészek dolgoztak körötte, ágyásokat ástak, s középen utat építettek. Az is szórakozás volt, bámulni a katlant, a rotyogó aszfalt alatt égő miniatűr mágiát, az egyszerre sárga, egyszerre karmazsin piros tüzet. Otthon, a régi városban az öregek a Kossuth szobor köré jártak sütkérezni, és mindenki ismerte egymást. Ő sose tartozott a nyugdíjas csoporthoz, mert üldögélt ott a padon, nem egy olyan is szép nyári délelőttökön, aki görbén nézett Vincére azokban a napokban. Hát máig nem köszönt nekik, se Tahi Bellának, se Kovács Tódorkának, senkinek. Voltak éppen itt inkább össze lehetne barátkozni valakivel, aki ugyanilyen magányosan napozik. Ezek sose ismerték, és sose sértették meg Vincét. Napokig vizsgálgatta az arcokat. Az öregek, a tér öregjei majdnem mindig ugyanabban az időben érkeztek, amikor a déli nap teljes fényben ragyogott. És ha tehették, ugyanarra a helyre is ültek le mindig. Lassanként mindegyiket ismerte már. Látta, hogy vannak köztük boldogok, akik kisgyereket pesztrálnak, és barátok, akik zsebsakkal játszanak, perecet esznek, olykor nevetnek is. Volt egy öreg férfi, akihez a térrel szembeni szerelőműhelyből minden ebédszünetben kijött valaki beszélgetni, vagy tanácsot kérni. Olykor rajzokat mutogattak neki, meg szerszámokat. Tanácskoztak vele. Férfiakhoz nem mert közeledni, pedig azok voltak fölös számban, de úgy gondolta, ez talán még az ő korában sem illendő. Csak üldögélt. Reménykedve ebédidőig. Várta, csak megszólítja már valaki. Terés csak bámult. Újabban gyakran elkésett az ebédről. Sokáig nem történt semmi. Egyszer aztán csak ugyan bekövetkezett, amire várt. Egy öreg asszony ereszkedett mellé, csupa ránc, nyest koli és öreg asszony, aki fiatalosan volt öltözve, magas sarkú cipőt viselt, arca körme festett. Odébb húzódott és elszomorodott. Lám, mások ápolják magukat. Ő még csak erre se képes. Sose volt lakka a körmén. Érezte, hogy az idegen méregeti, habozik, megszólítsa-e. Szinte reszketett az örömtől. Valaki beszélni szeretne vele. Szólj! Mondta magában, mint valami egytagú imád. Szólj! Összerezzent a boldogságtól, mikor a vénasszony megkérdezte, nem találja-e, hogy az idén a sok undok eső után szokatlanul szép tavaszt köszöntött rájuk. Egy fél óra múlva mindent elmondott magáról az idegennek. Folyt belőle a szó. A másik szinte közbeszólás nélkül hallgatta, bólogatott, cigarettázott, hol szomorú volt, hol víg, az szerint, amit tőle hallott. Most, hogy összefoglalta az életét, valahogy megkönnyebbült. A másik olyan leplezetlen irigységgel nézett rá, olyan áhítattal hallgatta, neki semmi tennivalója sincs, hogy hirtelen úgy érezte, voltak éppen nincs is semmi baj, csak éppen nem számolt valamivel olyan messziről, valahogy nem gondolta végig, hogy Izának sosincs ideje semmire. Szüksége sem igen van az ő munkájára, de minden, ami a házában történik, vagy nem történik, a miatta való szerető gondoskodás eredménye. Az ismeretlen öregasszonyt Hildának hívták. Virág Hildának, s még az is kiderült, hogy nem is laknak messze egymástól, három háztömbnyire csupán. Virág Hilda másokkal élt egy szobában, azt mondta fiatal rokonaival. Hát akkor nem ott találkozzanak, hanem ő nála. Szívesen látja, akár ma délután 4-kor is, ha alkalmas. Alkalmas volt. Hazafelé menet először azt tervezte, süt valamit, de aztán letett róla. Nem érdemes megkockáztatni, Teréz észreveszi. Vett egy kis kekszet. Otthon jó étvágyal megebédelt, csinosította a szobáját, úgy érezte rendkívül impozáns. Minden bútora szép, hibátlan. Milyen okos volt Iza, hogy csak a tökéletesen épekből állított össze egy szobát. Olyan jó itt körülnézni. Virág Hilda pontos volt. A kávét, amit kapott, megdicsérte. A családjáról nem akart beszélni, pedig az öregasszony szerette volna megtudni, kiféle. De aztán abba hagyta a faggatózást, s hagyta, hogy a vendég arról beszéljen, amiről kedve tartja. Hilda mulatságos dolgokat tudott a régi Pestről. Jól emlékezett nászútjuk évére, az 1911-esre is. Kabaré és Orfeum neveket sorolt fel, melyek közül az egyikben ők is jártak Vincével, csak szünetbe hazamentek. Zavartan, pirulva. Virág Hilda dalokat is tudott, és kellemes hangja volt, egy kicsit reszketős is. Hamar árván maradt, csak ennyit mesélt magáról, s úgy élt minden támasz nélkül. Fiatal rokonai csak magukkal törődnek, egyáltalán nem foglalkoznak vele, elvárják, hogy cselédmunkát végezzen náluk, minden ellenszolgáltatás nélkül. Még eddig sose nyert a lottóm, pedig beszeretne. Majdnem pénzt kínált neki, de még idejében meggondolta. Virág Hilda neveket említett, mikor felsorolta régi ismerőseit. olyan nagy neveket a múltból, hogy az öregasszony rájött. Szó se lehet arról, hogy pénzzel megsértse. A fiatal rokonok ilyen határig nem törődnek vele, megtalálja ő a módját másképpen, hogy ebben-abban segítsen Virághildának. Milyen kedves teremtés, milyen jól elmulat vele. Megmutatta neki a Vince képét, íz a gyerekkori fényképeit is. A vendégnek minden nagyon tetszett, önfeledten tapogatta a radiátort, azt mondta, bár egyszer az életben még olyan lakásba kerülhetne, ahol nem kell kínlódnia a tüzeléssel. Milyen isteni meleg van itt! Az öregasszony ártatlan büszkeséggel nézett körül, úgy érezte, az otthona gyönyörű, és idáig úgy látszik valami vakság verte meg, ami nyilván a sok szomorkodás következménye volt. Nem tudott tájékozódni új életében. Teréz, sóhajtott Virághilda. Ha neki volna egy ilyen Teréze, de hát abban a házban ő a Teréz. Rettenetes. Iza elképett, amikor hazajött, és meghallotta a nevetgélést. Anya hangja élénk volt, csacsogó. Valaki meg dúdolt odaben egy rendkívül kellemetlen öreg hang. Lerakta a kabátját, és benyitott. A kislányom, ragyogott az öregasszony, az én kis orvos lányom, most jött haza munkából, fáradt szegény, ülj le, Izuka! Iza állt a küszöbön, és nézett Virághildára. A vendég motyogott valamit, felemelkedett. Az öregasszony valahogy rosszul érezte magát. Miért áll fel egy idős hölgy, mikor egy fiatal a szobába lép? Mert Izáé a lakás? Nem. Valami más miatt. Iza nem ült le. Rendkívül barátságtalan volt, azt mondta jó napot kíván, aztán sarkon fordult, kiment. A társalgás elakadt. Virághilda hebegett, milyen energikus, fiatal nő a lánya. Az öregasszonyt meg ette a szégyen, mert Iza nem energikus volt, hanem sértő. A vendég elköszönt, sokkal kevésbé volt vidám, mint mikor megjött, és nem hívta meg az öregasszonyt magához, pedig az reszketett a türelmetlenségtől, erre várt egész délután. Nem zavarták volna őt a fiatal rokonok, mindig szerette a fiatalokat. Virághildához menet, nem is kell átmerészkedni a túloldalra. Milyen alkalmas ismerettség lett volna. Kiöblögette a csészéket. Sajnos Iza most meglátta, hogy mégsem öntötte ki a spirituszt, és a gyors főzőn csinálta maguknak a kávét, de hát ez az ő szobája. Itt úgy gondolta, lehet büdös. Ő nem tudja kezelni Iza kávéfőzőjét. A lány nem jött be hozzá vacsoráig. Akkor aztán benyitott a szobájába. Hol szedted fel ezt a ribancot? Kérdezte Iza. Először nem értette a szót. Azt hitte, göncről beszél. Iza göncnek hívta a foltozott szvettereket, más színű szövettel felfrissített pongyolát. Kétszer kellett megkérdezni tőle, s másodszorra már más szóval, míg megértette, miről érdeklődik. És akkor úgy megijedt, és elszégyelte magát, hogy telefutott a szeme könnyel. Hazajövök, és itt kávézol egy vén prostituáltal. Elment az eszed, anyám? Micsoda gondolat? Ez Pest, 2 milliós város, azt hiszed otthon vagy vidéken? Hol szedted fel? A Rádai téren? Mit tudott te kiülle melléd? Ő kezdte a társalgást. Na, képzelem. Egyszer majd hazahozol egy gyilkost, aki elvágja a torkodat. Valami huligánt, aki azt mondja papnövendék. Ne ismerkedj az utcán, anyám, és eszedbe ne jusson hazahozni valakit. Ma délutára véletlenül nem terveztem semmit. Ma éppen csak fáradt voltam, pihenni akartam, de jöhetek vendéggel, jöhetek munkával is. Itt ül ez a nő, és kurjongat, hogy bobúrfi legény a talpán. Elképesztő. A morzsákat, melyeket meggyűjtött a Rádai téri örvösnyakú galamnak, kiszórta az ablakom. Aggódva leskelt le az emeletről, nem jön-e fel a rendőr, aki megbünteti, mert szemetelt. De nem merte kivinni a konyhába a morzsás zacskót. Félt, hogy megszidják. Megkérdezik, mi ez megint, miféle koldusmánia, hogy lesepri a morzsát az abroszról és zacskóban tartja. Nem ment többé a térre, csak a mellékutcákon bolyongott. Nézegette a kirakatokat, megpróbálta kitalálni, mit szeretne magának, de nem jutott eszébe semmi. Virág Hildát látta még egyszer. Abból a házból lépett ki, amelynek a számát említette, mikor a lakásáról beszélt. Szatyorral lépdelt hazafelé, megint irtózatosan ki volt festve, szomorú szeme alatt karikák. Behúzódott előle egy kapuajba, hogy ne kelljen köszönnie. Szégyelte magát. A Hildával való kísérlet után félt minden idegentől. A Teréz nem volt a lakásban, nem nyitott ajtót senkinek. A postást sem engedte be. Iza ajánlott leveleit a házmester hozta fel esténként, s mindig valami megjegyzés kíséretében. Ha a mama ki sem mozdul egész nap, miért másokat terhel a posta átvételével? Kikapott miatta. Attól fogva aztán kinézett az ajtókémlelő nyílásán, kikiabált, hogy a lánya nincs itthon, s aszerint, hogy a csengető mit akart, közölte, hogy ő nem engedhet be senkit. A kulcsot elvitték. Nem vesz se kefét, se mosóport, se rongyszőnyeget, mert özvegyasszony, nagyon kevés a nyugdíja, az se tartja itthon. De még akkor is rosszul érezte magát, ha a látogató már elment, és egyszer, mikor Iza elutazott víkendre, nem vetközött le, hanem ruhástól bújt az ágyba, s azon töprengett, ha valaki megtámadná, hogy tudna védekezni.
Szabó Magda Pilátus című regényének 10. részét Györgyi Anna előadásában hallották, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0:05-től megismételjük.
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Bless the Lord, oh my soul, oh
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenható Isten, ízó dicsőségben, csak ő az Úr, más nincsen, ő szent. Szent. Sok tenger hangján zeng, ő alkotott mindent, előtte állok, s hallgatok, ő szent. Szent. Jöjj, érints meg, Izrael, szólíts el.
igazság trónján fent. Mindent lehet mégsem.